Sziasztok! Ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Kovács Bálint vagyok, én leszek a mai adás házigazdája, de itt van mellettem társ házigazdám Pácsonyi Patrik. Szia Patrik!
Hello, sziasztok!
És ma belefogunk egy, hát mondjuk úgy, hogy rendkívüli adásba, vagy egy kicsit ilyen rendhagyóbb adásba, inkább úgy mondom. Már a jövő évre tekintünk előre, és előreugrunk egy picit az időben, és egy kicsit mock draftolgatunk, mert azt gondolom, hogy itt november elején már ez nem teljesen indokolatlan. Ugye Patrik, neked volt már egy mock draft kiadásod egy picivel korábban, ahol egy teljesen más sorrenddel dolgoztál, mint amivel most fogunk. De mielőtt rátérnénk erre a mock draftra is, hogy hogy áll ez össze, szerintem ugorjunk egy éppen aktuális témára, ugyanis kijött a College Football Playoff Rankingnek az első kiadása, és hát mondhatjuk úgy, hogy kisebb port kavart, illetve nem mindenhol lehet ezzel egyetérteni. Patrik, hogy vagy te ezzel?
Most igen, ahogy én írtam is oldalra, sok helyen bele lehet kötni, de sok helyen egyet is lehet érteni ezzel az egész dologgal. Igazából, mivel ez egy szubjektív lista, én ezt is írtam a végén, ezért nagyon nehéz úgy belekötni a rangsorba szerintem, hogy te azt meg tud indokolni objektív érvek szerint, hogy miért nincsen igaza a bizottságnak. Én el tudom fogadni azokat, akik keseregnek itt a Cincinnati kihagyása miatt, ugye itt mind a ketten nagyon nagy Bearcats fanok vagyunk, és szívünk szerint valószínűleg láttuk volna a négy között a Cincinnati-t, ugyanakkor eszünk szerint mind a ketten meg tudjuk indokolni, hogy miért nincsenek benne.
És akkor most erre rá is kötnék, bocsánat, igen? Hogy közbeállok, mert a következő kérdésem, és akkor majd utána kifejted azt, amit szerettél volna mondani, de mit mond a szíved a top 4-re, és mit mond az eszed, ha már itt tartunk sorrendben?
A szívem azt mondja, hogy Georgia, Alabama, Cincinnati... Negyedik az nehéz.
Ugye?
A szívem szerint nehéz a negyedik. Azon még gondolkozok, addig elmondom, hogy az eszem szerint az egyértelműbb, hogy Georgia, Alabama, Ohio State és Oklahoma. Szerintem ők az egyetem négy legjobb csapata jelenleg, még hogyha látunk is megingásokat, gyengeségeket, akár az Oklahomától, ugye az Alabama is botlott már idén, meg volt már nem meggyőző meccsük. Ettől függetlenül szerintem, hogyha egy az egybe, ugye ezt is szokták mondogatni itt futballberkekben, hogyha egy független fielden szembeállítod a csapatokat, hogy egymás ellen játszanak, akkor szerintem ez a négy nagyobb eséllyel verné meg a többit, mint fordítva. Szívem szerint nyilván a Cincinnati ért, vagy a szívem a Cincinnati ért fáj, mert egy nagyon kedvelhető csapat, egy group of five csapat, nyilván szeretjük itt a mesetörténeteket, a kis csapatoknak a legendáit, és ők egy olyan kis csapat, akik nem csak szív szerint vannak ott, hanem félig meddig azért az eszünk is azt mondatja, hogy lehet, hogy meg tudták volna mutatni, hogy ott van a helyük, és egyébként még nem kizárt, de azért most már egyre kisebb eséllyel. Szóval ez a Cincinnati, ez egy olyan történet lett volna, ami igen, való mesébe illő, ugyanakkor tettek azért, hogy tudjunk képzelegni erről, és szerintem itt már félig eddig előttem, de ha jól veszem ki a szavazaidból, akkor az eszed szerint azért te se raktad volna őket a négybe.
Ugye egyfelől olvassátok el Patriknak a cikkét az első playoff ranking kiadásról, mert szerintem nagyon jó lett, és tényleg több szempontból is megvizsgáltad, hogy lehet ezt felfogni vagy értelmezni. Igen, nekem a szívem azt mondja, hogy Georgia, Alabama, Cincinnati, Michigan State, és az eszem azt mondja, hogy Georgia, Alabama, Ohio State, Oklahoma, úgyhogy egyezünk az észben. Sajnos egyikben sincs, vagyis hát nincs benne az észszerű gondolkodásban a Cincinnati, és hát nem is igazán túl egyszerű a helyzetük abból a szempontból, hogy nincs még egy AAC-s csapat a top 25-ben, tehát gyakorlatilag nekik nem lesz olyan minőségű győzelmük a jövőben, ha csak nem az eszemült még beemelik valahogy a 25-be, ami megerősítene minket abban, hogy ők ott vannak a top 4-ben, és hogyha mondjuk innentől fogva nem kap ki vagy a Michigan State, vagy az Ohio State, vagy az Oklahoma, vagy pedig az Oregon, akkor ők nem lesznek ott és vagy itt ugye, ha már kettő teljesül a négyből, akkor én azt gondolom, hogy nem lesz ott a Cincinnati. Úgyhogy igen, ez egy ilyen mesesztori lehetne, vagy lenne, de egyelőre nem kapjuk meg, szurkolhatunk nekik, hogy azért sikerüljön. De ami sokkal fontosabb, és hát fogunk még Cincinnati játékosokról beszélgetni, vagy a Cincinnati-ről beszélgetni ebben az adásban akár, de mégiscsak rá kell térnünk erre a 2022-es mock draftra, amit Jelenleg, ez most 20, bocsánat, november 3-án este 7 óra környékén rögzítjük, tehát fontos, hogy azt a sorrendet vettük most alapul, amit a jelenleg a csapatok produkálnak, tehát nem az occokat vettük alapul, hanem a jelenlegi sorrendet, amit ugye a Lions nyit meg, és majd a Cardinals zár, és a legfontosabb ebből a szempontból, hogy felváltva fogunk pikkelni, Patrik eldöntötte, hogy én kezdek, ő lesz a második, tehát én leszek a páratlan, ő pedig a páros pikkekkel, és az a nagyon fontos még, hogy mi mit cselekednénk a csapatok helyében, nem azt vettük elő, hogy mi mit várunk, és még itt annyit szúrnék be, ami nagyon fontos, hogy itt nem feltétlenül teljesen szakmai indokokat veszünk elő, azt majd előveszik áprilisban, hogy miért illik abba a sémába, abba a felfogásba, egy új stábba, nyilván 100 000 dolog fog történni addig, ameddig el nem jutunk a draftig. Most mi szimpátia és need alapján kedvenceket válogattunk adott csapatokhoz, ahogy ez egy novemberi mock draftban szerintem nem is túl furcsa, nem tudom, Patrik, hogy te még mit tennél ehhez hozzá.
Abszolút jól elmondtál mindent, igazából csak annyit, hogy a cseréket most még azért hanyagoltuk, mert talán még túl korán van ahhoz, hogy itt jelentősebben belemenjünk, vagy bonyolultabb dolgokat is elkezdjünk. Úgyhogy szerintem kezdhetjük is, és ahogy te mondtad, nálad volt az első pick, és a Detroit Lions választott.
Így van, tehát a Lions van az órán a jelenleg nyeretlen Lions, és hát azt gondolom, hogy jelenleg nincs egyértelmű választás itt ennél a helyzetnél. A Detroit Lions az első pickjével kiválasztja Kayvon Thibodeaut, az Oregon pass rusherét, edge rusherét. Én azt gondolom, hogy nincs jelenleg egyértelmű, és nincs is nagyobb szakadék talán egy poszton belül két játékos között, az első és a második között, mint amit Thibodeau és a többiek produkálnak. Jelen helyzetben ő a legkészebb, a legérettebb, a abszolút best player available játékos, hiába van sok más 1004-je ennek a Lionsnek, de egyet kipipálhatnak, és én azt gondolom, hogy ezt nem igazán kell magyarázni. Aki nézte 2019-től Thibodeaunak a játékát, talán már abban az évben is tudta, hogy itt 2021-ben, illetve 2022-ben a drafton ő top 5-ös választott lesz.
Igen, és most közben egy fontos dolog eszembe jutott, hogy azt szerintem nem mondtuk, hogy valószínűleg két részletbe vesszük fel ezt az adást.
Igen,
most az első 16 pick fog csak elhangzani, csak ez arra jutott eszembe, mert most akartam reflektálni Thibodeaura, és hogy mennyire csúszunk meg, de mivel csak az első 16 pickről lesz szó, ezért szerintem szabadabban tudunk reagálni egymásra. Szóval Thibodeauval kapcsolatban igazából csak annyit, hogy az utóbbi években ugye itt voltak nagyon jó passzreserek, a Bosa fivérek, Garrett vagy Young az utóbbi időben, és sokan azt mondják, hogy hasonló tehetség, nem mindenben feltétlenül annyira jó, de például a first move-ja az talán gyorsabb, mint bármelyikőjüknek volt az eddigiek közül, és hát láttuk azért, hogy ez a négy említett úriember például milyen karrierívet futott be. Azt hiszem, Bálint jól elmondta, hogy mennyire kimagaslik ebből a klászból, illetve hát én egy játékos tudnék talán hozzá hasonlítani, aki megüti azt a szintet poszttól függetlenül, csak hát Thibodeau egy nagyon-nagyon fontos poszton játszik. És mielőtt átmennék az 1/2-es választásomra, még annyit is meg tudunk tenni szerintem, hogy most néztem rá, hogy én egy hónapja írtam a mokkot, és így mindig el tudom mondani, hogy mi volt akkor az én választásom. 1/1-en egyébként nem nagy meglepetésre ugyanúgy Thibodeaut húztam, úgyhogy ez szerintem egyébként elég bomba biztos, hogy nagyon nem is fog változni itt majd jövő áprilisig, aztán majd meglátjuk. 1/2-vel pedig hát a Texans helyében kellett választanom, és ez már egy jóval nehezebb szituáció volt, mert ahogy Bálint is mondta, Thibodeau után már talán nehezebb olyan játékost találni, aki így egyértelműen kimagaslik, főleg, hogyha a poszt súlyozást is figyelembe veszem. Kettő dolog fordult meg a fejemben. Egyrészt az, hogy J.J. Watt után kellene egy olyan pass rusher a Texanshoz, ha már QB-t nem tudok húzni, mert majd szerintem róluk még beszélünk később, de az idei irányítóklász nem feltétlenül szolgálja meg azt, hogy mondjuk egy 1/2-es választást ellőjek rájuk, miközben van még egy-két prémium tehetség itt a más posztokon. Úgyhogy én két lehetséges alternatíván gondolkoztam, az egyik a pass rush, ahogy említettem, és itt van egy játékos, aki még szerintem Thibodeaunál és az idei évét tekintve jobban teljesít, összességében az egyetemi éveit tekintve már nem feltétlenül, meg potenciáját. De hát van egy olyan generációs cornerback, aki felett én nem nagyon tudok elsiklani még akkor sem, hogyha most a sérülése miatt már nem fog idén játszani, az idei éve amúgy sem sikerült annyira jól, De hát azért Derek Stingley, nem tudom, olyan két évet produkált előtte, amit tudom, hogy sokszor elmondjuk, de hogy régen, vagy talán, hát azt nem mondom soha, de hogy régen volt ennyire kimagasló corner, mondjuk másfél szezonja bárkinek is, úgyhogy én Derek Stingley-t húzom corner posztra az LSU-ról, és ő lesz 1/2-es Texans választottja. Azt szerintem nem kell mondanom, hogy a secondary amúgy is borzadája Texansnál. Tudom, hogy nem egy corner fogja itt megváltani a világot, de hát valahol el kell kezdeni.
Igen, egy alappillére lehet ennek a Texans újjáépülésnek, és jól emelted ki, hogy idén nem volt az, amit vártunk volna tőle, nem tudott úgy produkálni, de rengeteg sérülése volt már, hogy tavaly is. Az egyetlen egészséges év az 2019 volt, amikor azt érezted, hogy ha akkor ki tudna jönni a draftra, akkor ő lenne az első cornerback, akit kihúznának, mert egyszerűen annyira profin dolgozott már az első freshman évében, 2019-ben, ugye, amikor bajnok lett az LSU, és hát óriási, hogy mondjam, elvárások voltak elé is támasztva. Jó, persze, megégette Devonta Smith, de Devonta Smith kit nem égetett meg egyébként az egyetemi karriere során mindenkit. És én azt figyeltem meg, amilyen apró nüansz lehet, hogy mennyire jól használja a testét, és mennyire okosan használja azt, mert nagyon jól használja, ugye egy az egyben nagyon jól tud emberezni, és ez talán a legfontosabb az ő játékában, hogy mennyire jól használja az oldalvonalat, mint egy ilyen plusz segítséget a játékában, és hát nem nagyon van készebb cornerback nála.
Abszolút. Egyébként én a mokkomban még akkor a Jaguars helybe húztam, én Evan Neal-t választottam 1/2-n. Ő is eszembe jutott, csak azért nem őt húztam, mert azért Tansy személyében, ha van is biztos pont, akkor szerintem őt annak nevezhetjük, és ez döntött nálam a két játékos között itt most jelenleg.
Szerintem védhető a húzás. Itt tényleg, hogyha nincs olyan égető needed, illetve hát van nekik, mert az összes szinte az a Texansnál, de akkor best player available alapon, tehát a legjobb elérhető játékos alapján azt húzol, akit szeretné, és itt érvelhetünk Neal mellett, érvelhetünk Stingley mellett, és hát védhető pick, és hát novemberben még inkább, ahol ez még inkább csak egy játék, nem csak a jósolgatásoknak egy ilyen komolyabbik verziója. Akkor magamnál ragadom a szót, és az 1/3-as választásra, ami ugye az Eagles fog a Dolphins jogával húzni, és hát nem voltam egyszerű helyzetben, mert én Stingley-t szerettem volna itt, és számítottam arra, hogy elviszed Neal-t, úgyhogy az első komoly kiakadásom az a második húzásomnál volt, és folytatom azt a verziót, hogy ez a class, ahogy te is mondtad, nem ér szerintem top 5-ben irányítót, és emellett ki is tartok, és akkor folytatólagosan ezt a legjobb elérhető játékos felfogást alkalmazom, és nem más lesz a választottam, mint egy harmadik védőjátékos itt sorban, Kyle Hamilton, a Notre Dame-nek a safety-e. Igen, ez safety-e, és ez nagyon fontos, hogy itt 1/3 safety-t húzni, egy picit unorthodox dolog, de egyszerűen olyan tehetség, olyan vezér, olyan, hát minden évben elmondjuk, hogy vannak ezek a svájci bicska védők, de ő mégse az a tipikusan, nem is tudom, Isaiah Simmons játékos, aki sok helyen feltűnt, és nem igazán tudtuk megfogni a szerepét. Kyle Hamilton egy tökéletes safety, akár a boxban, akár pedig hátul, sőt, én azt mondom, hogy azért nagyon értékes játékos ő, mert a dime csomagokban lehet ő a linebacker, és akkor mögé pakolsz még 6 darab olyan defensive back-et, aki jó, de ha van nála egy jobb linebacker, akkor pedig simán lehet ő egy ilyen boxhoz közeli defensive back, úgyhogy nagyon sok színű játékos, nagyon atletikus, és ez talán a legfontosabb, illetve a labdára borzasztóan veszélyes.
Igen, én róla beszéltem, amikor itt Thibodeau kapcsán beszéltünk, hogy talán még egy játékos van, aki tehetségben fölérhet az ő szintjére.
Hát a szakadék mögötte az óriási.
Tehát. Igen, és csak ugye, mint safety, tehát sokszor beszéltünk róla, és nem becsüljük le szerintem abszolút a safety-ket, Hamiltont meg pláne nem, de talán azért a pass rusher és a safety relációban még mindig nagyon nagy a szakadék a pass rusherek felé. Hiába bármennyire jó Hamilton, azért még hogyha talán mondhatjuk azt is, hogy ha nem nézzük a posztokat, akkor lehet, hogy ő a legjobb játékos, főleg ugye Thibodeau kisebb kihagyásával vegyítve, most erről nem is akarok vitát nyitni. Szóval hát igen, az Eaglesre meg hát egyértelműen ráfér egy ilyen klasszis játékos. Én azt szeretem Hamiltonban, hogy nem csak a, hogy fogalmazzam meg, nem csak amit a játékhoz ért, az fontos, hanem amilyen vezér tud lenni, ahogy irányítani tudja az egész védelmet hátulról, hogy átlátja a játékokat, és ki tud érni, ahogy te is mondtad, milyen playmaker, az szerintem ellenállhatatlan nála.
Szerintem nem a legjobb, tehát hogy van egy nagyon jó párhuzam az NFL-ben, ahogy használják az adott játékost, és én Tyron Matthew-re gondolok, hogy egyáltalán nem hasonlítanak felépítésben semmiben, de ahogy Matthew-nek is megtalálja a Chiefs, nem ebben a szezonban, de úgy karrierjét nézve, Chiefs-es karrierjét nézve, lemegy a boxba, linebackert játszik, free safety-t játszik, ki tud menni cornerbackbe, mindenhol be tud segíteni a pálya minden részén, ez lehet Hamilton. És persze safety-ként, de ez lehet Hamilton.
Abszolút. Én egyébként 1/3-on akkor a Houston Texans helyében Malik Willis-t húztam. Willisnek egyébként akkor talán az egyik legjobb szériája volt, és még sokkal magasabban voltunk vele kapcsolatban. Most majd nyilván meg fogjuk említeni. Hát ilyen magasan lehet, hogy már nem húznám én sem, úgyhogy abszolút egyetértek a Hamilton választással. És akkor át is lépek 1/4-re, ahol a Jacksonville Jaguars helyében választottam, és nem változtattam a picken az egy hónappal ezelőtti húzásomhoz képest, akkor 1/2, most 1/4-en húztam Evan Neal-t, az Alabamának az offenzív tekőjét. Róla hát annyit kell tudni, hogy szerintem a legjobb offenz játékos ebben a klasszban, by far, tehát szerintem simán messze ő a legjobb, és rájtekőből lett most már vakoldali tekülő, és itt is abszolút megállja a helyét, mind sebességben, mind erőben egy prototípus tekülről van szó, aki méreteihez képest mozgékony is. Hát, és ugye Trevor Lawrence helyében megvan a franchise irányító, úgyhogy mindenképpen kell valaki, aki megvédi.
Igen, azt nagyon jól emelted ki, és akkor itt már megint vissza lehet kanyarodni itt a szakadékokra poszton belül, hogy van egy nagyon egyértelmű a tetején az Evan Neal, és utána azért keresgetni kell, hogy ki a konszenzus második, ha egyáltalán van ilyen. Én nagyon kedvelem az ő játékát, és hát láthattuk is, hogy az Alabama mennyire épít arra, hogy megint csak egy domináns fala van, és hát megy a futójáték, és nagyon jól meg tudják védeni Bryce Youngot, és az egyik alapköve ennek Neal, és tényleg atletikus, jól blokkol futáshoz, jól blokkol passzhoz, és nem hiszem, hogy olyan nagy kivetnivaló lenne a játékában, hogy ne érne meg egy top 5-ös picket.
Abszolút. 1/4-en egyébként én Stinglit húztam akkor a Lions helyében.
Ott épülget egy szép kis cornerback volt. Ugye korábban is investáltak elég nagy tőkét ebbe a posztba, de hát egyelőre nem túl kifizetődő, de nem is kell arról beszélgetni, hogy ott két cornerback lesz most ott 3 éven belül. Beszéljünk inkább arról, hogy mit csinál a Giants az 1/5-ös pikkel, és megint csak én jövök. És nagyon sok szenáriót fel lehet itt vetni. Támadó falat, szélen, középen, irányítót. Nem tudom, hogy te ezzel hogy vagy, Patrik, hogy mennyire hiszel egy irányító húzásban, vagy éppen egészen más oldalra nézve és a védelemben erősíteni a talán leggyengébb posztot, ami a pass rusher.
Hát figyelj, egyébként ez lett volna a legnehezebb húzás számomra is, mert itt már lehet, hogy elkezdtem volna gondolkozni az irányítón. Én többször kihangsúlyoztam, hogy bár nem utálom Daniel Jones-t, de nem benne látom a hosszú távú jövőt, úgyhogy itt már a klassz legjobb irányítói szóba jöhetnének. Mivel ugye Neal-t kihúztuk, és beszéltünk róla, hogy mögötte nagy azért a szakadék, ezért talán az offenzív, vagy hát bármilyen offenzív lineman, az kevésbé jött volna szóba a helyemben. Úgyhogy megmondom őszintén, hogyha én húzok itt, akkor teljesen ugyanaz a választásom lett volna, mint neked, amit mindjárt elmondasz.
Így van, de még mielőtt elmondanám, rátérek arra, hogy szerintem nagy takarítás is lehet egyébként a Giantsnél, és akkor nagyon úgy néz ki, hogy nem mennék. Ha nagy takarítás van a Giantsnél, és ugye a general managert egészen támadó koordinátoron keresztül mindenkit ki lehetne onnan rúgni, ugye Gettlemanre gondolok, aki lehet, hogy nem is kell kirúgni őt, hanem visszavonul egyértelműen, vagy hát a legegyszerűbb döntést hozza, hogy visszavonul, és kérdés, hogy fognak majd Judge-ékkal menni a következőkben. Mindegy, most arra azzal számolunk, hogy marad ez a stáb, marad Daniel Jones, és mellé illetve nem mellé, hanem a labda túloldalára Aiden Hutchinson-t fogom húzni, aki a Michigan edge rushere, tehát itt megint csak egy védőt húzok, egy nagyon nagy védőrásban voltam itt az elején, majdnem az egész drafton. Utána jöttek ugye a támadók, tehát ki kell emelni, hogy azért Hutchinsonnak ez a szezonja az valami teljesen brutális, amit ő csinál. Hát nem hiszem, hogy van jobb szélsővédő már, mint hogyha a falat veszük figyelemben ebben az országban. Egyet tudnék mondani, de ő nem draft eligible, tehát őt szerintem ne hozzuk szóba, jelenleg olyan komolyan, Will Anderson egyébként, de amit Hutchinson művel, az nem e világ, és nagyon jót tett neki, hogy visszatért ugye 2020 után, 2021-re, korábban egy, ugye sérült is volt, illetve korábban csak egy nagyon-nagyon epizód szereplő volt ebben a Michigan védelemben, de amikor most megkapta, és ez volt a legnagyobb kérdés vele kapcsolatban, hogy mit tud kezdeni majd a nagy snap számmal, hát azt tudja kezdeni a nagy snap számmal, hogy mindenkit elpusztít.
Igen, egy nagyon-nagyon érett játékot mutat szerintem idén, és nem csak az erejét használja, hanem az eszét is, és szerintem fejlődött itt a pass rush repertoárja nekem. Az volt a legnagyobb kérdőjelem vele kapcsolatban, hogy mennyire fogja tudni majd kiszélesíteni ezt a repertoárt, mennyire akar majd mindent erőből, vagy esetleg gyorsaságból is erőből megoldani. Én abszolút látok fejlődést nála, te is, ahogy mondtad, idén egy megállíthatatlan erő. Tudnék részben kampányolni az mellett, hogy ő legyen a Heismannak az egyik esélyese. Most nyilván tudom, hogy védőknek kicsi a sansza erre, de mivel idén nincs is olyan egyértelmű Heisman favorit szerintem, ezért talán őt is oda lehetne sorolni, mondjuk a top 3, top 5 játékos közé, aki a legjobb egyetemi szezont nyújtja. Giants, ez meg, mint mondtam, szerintem egy tökéletesen választás, mivel ha nem irányító, akkor a pass rush felé néznék jön, és az ő helyükben.
Ugye tavaly, vagy hát idén megpróbálták ezt megerősíteni, de azt gondolom, hogy egy teljesen más stílusú játékos lehet itt Hutchinson személyében választani. Egy pici kérdőjel nálam, hogy mennyit fog még fejlődni a teste, mert azt láthatjuk, hogy azért ott már nem nagyon fogsz izmot felpakolni.
Igen.
De nem is ez a fontos, hanem most sokkal izgalmasabb vizekre fogunk evezni, és a Washington Football Team, még így hívják, fog választani az 1/6-os pikkel. Patrik, te vagy.
Így van, tehát én a Washington Football Team helyében már nem tudtam tovább halogatni az irányítóknak a csúszását, úgyhogy én Matt Corral-t választottam az Ole Miss Egyetemről. Hát igen, róla szerintem sokat fogunk még beszélni, nagyon sokáig nála is, hogyha már az előbb a Heismant emlegettem, akkor ő volt az egyik frontrunnerje itt a Heismannak, most talán itt az utóbbi hetekben kicsit visszaesett, de még mindig ilyen top 3, top 5-ben mozog ő is. Hát egy nagyon-nagyon izgalmas játékos, aki egyelőre szerintem, ezt is mondtuk már többször, hogy inkább egy NCAA quarterbe irányító, mint egy profi játékos, ellenben abszolút megvan minden olyan skillje, ami alapján lehet, hogy egy profit fognak tudni csinálni belőle. Ő azért itt az Ole Missen egy olyan szisztembe játszik, ahol le van kicsit úgy egyszerűsítve számára a játék, hogy nem kell mindent jól olvasni, megvannak azok a bizonyos playek, amikből válogathat, nyilván használja a lábait is előszeretettel, tehát itt volt olyan meccs, hogy 195 yardot futott, ami teljesen abszurd, és ha most azt hinnénk, hogy ezen a meccsen amúgy meg akkor csak passzolt mellé 150 yardot, akkor tévedünk, mert abból is majdnem 300-ig jutott, és egy kettős játékos nálam, mert szerintem túl sokat használja a lábait néha, ugyanakkor a pontosságát sem feltétlenül érheti mindig kritika, mert vannak olyan oldalvonal mellé dobott labdái, amiket már most vonalzóval lehet szerkeszteni. Ettől függetlenül azt tartom, hogy nagyon sok hiányossága van, még mindig vannak olyan meccsei, amikor teljesen bedöglik, mint például az Alabama nagyon-nagyon levette, ha beszorítják úgymond a zsebbe, tehát hogy kiveszik a lábait a játékból, akkor azért láthatóan kicsit jobban zavarba jön, de jelenleg szerintem ő az az irányító, akiből a leginkább kinézem, hogy kijön majd egy hatalmas potenciál, de van egy basszaga is a dolognak.
Igen, talán ez a legizgalmasabb húzás itt az eddigiek közül, mert szeretnénk mindig irányítót draftolni az elején, és hát ezt nehéz megtenni ebben a klászban, de mégis a Washingtonnál ott van a feladva a lecke, hogy nekik ezt a posztot most már tényleg meg kell oldaniuk úgy, hogy egy draftolt irányítóval vágnak neki, aki lehet a franchise arca. Igen, Corral izgalmas, és ez a legjobb szó rá, és az, hogy kiforratlan. Attól félek egy picit, hogy a jelenlegi vezetésben a Washington tönkre tenni, mert nem arra van felépítve az a csapat, hogy ő ebben a szisztémában sikeres lehessen, mert neki az a kenyere, hogy a szabadon lévő játékosokat megjátsza akár távoli zónákban, vagy éppen keresi az üres helyet lábon, és akkor megpróbálja megoldani a szituációt, akár levegőben, akár földön, de hogy ő nem az az irányító, aki oda szerkeszti a tűpontos labdákat, legalábbis jelenleg. Nagyon fontos volt, hogy egy nagyon kényelmes rendszerben dolgozhasson, és azt gondolom, hogy jelen helyzetben talán, bár sok hiányossága van, ő az első szám a bordokon, legalábbis az én bordomon ő az első, és nagyon-nagyon, hát nagyon nagy katyvasz van mögötte, de erről is beszélünk majd kicsit később. Nem akarom ezt túl gondolni, én itt, vagy hát én a Washingtonhoz egyébként Sam Howell tudom leginkább elképzelni, de Sam Howell 1/6 szerintem egy kicsit drága, úgyhogy Correll-ér is, igen. Meg mindenki másért is az.
Igen, nehéz kérdés volt. Egyébként, ha nem QB, akkor te itt a futball tímejében milyen posztba gondolkoztál volna? Hú. Most így hirtelen. Tudom, neked van szegezve a kérdés, meg amúgy tehát én azért is húztam Correll-t, mert így gondolkoztam a posztokon, és ugye támadófalból nem feltétlenül volt olyan, akire szívesen adtam volna ezt az 1/6-ot annyira. Nyilván edge nem kell nekik, meg defensive tackle sem feltétlenül kell nekik. Linebackert húztak, de nem is húznék ilyen magasan. Még a corner fordult meg a fejemben, de ugye Stingley kiesése után itt sem voltam komfortos mással se, ezért jutottam arra, hogy jó, Correll is egy kicsit itt rizszagú, meg nem tudom, de hát irányítóért fogok kockáztatni, ha már.
Hát akkor cornerrel mentem volna, és igen. Nagyon nehéz mással menni, igen, jelenleg, mert amúgy nincs rossz keret ennek a Washingtonnak, csak nem jönnek ki a dolgok jelen helyzetben. De ne is beszéljük szerintem túl, mert van itt még rengeteg pikk, amit el kell végeznünk a fél adásban, legalábbis vagy hát a fél mogdavban, egy egész adásban, ugye jövünk majd még egyel, te is ezt beharangoztad. Úgyhogy menjünk is 1/7, és a Jamal Adams csere útján a Seattle Seahawks pikkje 1/7-es választással a Jetshez vándorol, akik szerintem nem hiszem, hogy túl sokat kellene, hogy gondolkodjanak, hogy mit csinálnak ezzel a pikkjel, legalábbis ebben a helyzetben a jelenlegi board mellett. Én egész egyszerűen fogtam, és a legnagyobb hiányosságra próbáltam fókuszálni, ami nem más, mint szerintem már jó sok éve a cornerback poszt, és hát hátsókörös játékosokkal, draftolatlan játékosokkal próbálják ezt a helyzetet megoldani, hiába is Michael Carternek van egy viszonylag jó szezonja, de hát 5. körös tavalyi választott. Én azt gondolom, hogy kell egy igazi shutdown cornerback ebbe a csapatba, és ő nem más, mint Kyrie Elam, a Florida cornerbackje, akinek azért nem a legjobban jött ki ez a szezon, de én azt gondolom, hogy a Floridának önmagában egy nagyon ilyen, hát mondjuk úgy szép szóval, hogy változatos szezonja van, és akkor ez összefoglalja, hogy mennyire rossz, nincsenek is kiemeléssel ugye jelenleg, de hát ugye picit visszaesett a játék, sokkal több dolgot kell csinálni a Kyrie Elamnek, mint amennyit elvárhatnánk tőle. Egy nagyon jó felépítésű játékos, magas, a testtömege is rendben van, és hát egy az egyben nagyon domináns tud lenni, veszélyes a labdára, jól tud fellépni futáshoz, egy komplett csomag. Az a lényeg, hogy fejben ott legyen végig, és ne veszítse a kedvét mondjuk a futballtól, mint ahogy tette szerintem 2021-ben.
Igen, szerintem itt nagyon jó, hogy kiemelted külön a Floridát is, és nem csak Elamről beszéltél, mert a legnagyobb probléma vele is, és a csapattal is az, hogy néha olyan, mint elvesztenék a koncentrációt, nem játszanának elég keményen, nem tennék oda magukat, inkonzisztensek, képesek nagyon jó játékra, így most az egész csapatról, meg a játékosról is beszélek, mert nagyon párhuzamba állítható, hogy vannak szenzációs periódusaik, viszont vannak ilyen leblokkolásaik is, amikor tényleg, mintha nem lenne kedvük az egészhez. Ugyanakkor én mérges voltam itt rád, mert a következő pikkel nagyon szívesen vittem volna őt, én úgy gondolom, hogy...
Jó, hát mindezek... mérgesek voltunk oda-vissza egymásra, úgyhogy...
Igen.
Szerintem itt igen, több olyan volt, főleg a végén, amikor így egymás elől elvittük. Áj, ezt már régóta nézem.
Igen, igen, tehát számomra az elmondottok ellenére is... Ő a klassz második legjobb kornere, és hát a következő csapatomhoz nagyon szívesen vittem volna. Ha nincs mit hozzáfűzni, akkor lépek is itt
menjünk,
az Eaglesnek.
A... az 1/8-as, az eredeti Eagles.
Így van, az eredeti Eagles pikre megyek, tehát 1/8-on az Eagles helyében, mivel elvitted a második legjobb kornert, így megint nem tudtam az Eagles helyébe erre a posztra húzni, úgyhogy én DeMarvin Leal-t vittem, aki egy defensív tackle a Texas A&M-ről, és méghozzá azért, mert egyrészt Fletcher Cox kiöregedőben van, meg is próbálták elcserélni, illetve hát fölreppönt, hogy elpróbálják cserélni,
voltak
de hát
pletykák erről, igen.
Nem valószínű, hogy kaptak érte olyan reális ajánlatot, amit szívesen elfogadtak volna. A lényeg az, hogy nem csak azért, mert defensive tackle-t akartam mindenképp az Eagles-hoz, hanem mert Lille szerintem a posztján felfele kilóg. Van egy-kettő jó játékos még, itt a mokban is azt hiszem húzunk még defensive tackle posztra, de Lille az, aki a leginkább komplett csomag, és aki a leginkább régóta bizonyítja ezt. Tehát egy olyan játékos a fal közepén, aki a 3 tektől 5 tekig bárhol képes játszani, pesztrásban is jó, futás ellen is jó, ha olyan pesztrás szituáció van, akkor kiállítod endbe egy ilyen, valahol olvastam, és ez nagyon megtetszett, most hirtelen nem tudom, talán Matt Millernél, hogy ilyen Chris Jones szerepben lehetne használni őt, nyilván kezeljük ezeket mini konceptusba, tehát messze nincs olyan játékos, mint Jones, csak hogy egy olyan fajta szerepkör el lehet akár a profiknál, úgyhogy az Eagles helyében én itt lecsaptam rá.
Igen, nekem Kinlo jutott eszembe 2 évvel ezelőttről, és nagyon tetszik ez a húzás egyébként. Azt ki kell emelni, hogy most kezd egy picit úgy kiütközni a sok-sok egyéni tehetség a Texas A&M, szintén egy 5 csillagos Lille-ről beszélgetünk, aki tényleg egy nagyon post-divers játékos a falban, sok helyre berakhatod. Nekem nagyon tetszik ez a pick, főleg azért, mert egyfelől nem lesz Fletcher Cox ott örökre abban a csapatban, és nagyon-nagyon idősödik az a roster is. Ebből a szempontból a védőfal az egy meghatározó pontja az egész csapatnak, ha csak belegondolunk a draftolási stratégiába, hogy ahova lehetne húzni még első körben, az hát nem biztos, hogy a vezetésnek a prioritásai között van, de ez lehet az, úgyhogy nekem nagyon tetszik ez a húzás.
És akkor rögtön rá is kontrázhatsz itt az Eagles pickekre, mert egyébként azt nem mondtuk, de itt egymás után 2 Eagles pick jött ki újra.
Így van, az 1/9-szel a Colts jelenleg prognosztizált első körét az Eagles kapja meg, és itt volt egy kicsi egyet nem értés kettőnk között, ezt ki kell itt emelni, hogy én beírtam egy chatbe, ahol ezt megbeszéltük ezt az egészet, hogy Malik Willis, és te ezt úgy gondoltad, hogy én kihúzom őt, mert nincs más opció, én nem, inkább azt írtam, hogy aj, de jó lenne itt Malik Willis, aki a Libertynek az irányítója, de van egy másik játékos, akit inkább választottam volna, de maradtam ennél az opciónál, és kiválasztottam a Liberty irányítóját, tehát Malik Willis a top 10-es Eagles pick, harmadik Eagles picknek ugye a választása, itt 1/9-re, tehát 9 picken belül húztunk 3-at az Eaglesnek, egy igazi újjáépülésnek a kezdete ez, és hát egy irányítóval zárjuk le ezt a 3 pickes sorozatot. Azt gondolom, hogy ha van rizikó, amit hát nem biztos, hogy meg lehet engedni, de meg fog engedni magának ebben a szenárióban az Eagles, akkor az Malik Willis, aki egy hihetetlenül izgalmas játékos, de jelenleg nagyon-nagyon hát hímes tojásként kell bánni vele, mert hát be tudja mutatni a tetejét is az irányító pozíciónak, meg a legesleges legalját, hogy 6 picket dob, 2 meccs alatt szekkeli, 2 drive-on belül 4-szer, elképesztő hibákat hoz, és másik oldalon meg az van, hogy tehát a mágia, a csoda, amit Cam Newton csinált 2011-ben, amit Marcus Mariota csinált, csak egy kicsivel kisebb versengés vagy gyengébb csapatok ellen, de olyan mágiát hoz a pályára, amit nem tud még egy irányító hozni szerintem 2022-ben, vagy 2021-ben, de már a 2022-es draftra tekintve.
Igen, ebben abszolút igazad van, és egyébként valahol Willis lábon, meg ezekkel a scramble-jeivel, meneküléseivel, futtából dobott passzaival még többet is tud, mint korán, csak valahogy Willisnél még kevésbé tudom elhinni, hogy ő egy profi, hát nem zsebirányító, de egy olyan irányító lesz, aki passzjátékkal tudja verni az ellenfeleket. Itt vele az volt a legeslegnagyobb probléma az idei szezon kezdetéig, hogy a pontossága az valami kritikán aluli volt, és az első pár fordulóban úgy tűnt, hogy ezen javított. Valamivel szebbek voltak a dobásai, jobban kijött a spirál, javult a pontossága, viszont az elmúlt 3-4 fordulóban megint olyan, mintha a régi Willis láttuk volna, itt halmozta az interceptionöket, a túldobott labdákat, kapkodott, úgyhogy nálam itt csúszott vissza most megint egy kicsit a bordokon, és vesztette el Corellel szemben a QB1 pozíciót, ha beszélhetünk ilyenről. Nem tudom, hogy most ez nem, mennyire ideiglenes nála ez a kis visszaesés, vagy most megint egy picit rosszabb periódusról beszélhetünk csak, de én félek attól, hogy azért ő is inkább egy olyan egyetemi irányító, akinél nem sokat lehet majd javítani, illetve kicsit félek attól is, amit én ugye Zach Wilsonnál tavaly nagyon-nagyon sokat emlegettem, hogy a minőségi ellenfeleknek a hiánya az visszaüthet.
Ez, ami nagyon fontos, a másik az, amit ugye Justin Fields hangoztatott, hogy mennyire lassú majd le neki a játék az NFL-ben, mennyire érti meg, hogy mi történik körülött. Na, ha valakinél nagyon félek, akkor az pont Willis. Tehát, hogy ha ő neki gyors lesz az NFL játék, és miért ne lenne az, és mennyi idő lesz, mire ezt magádra tudja venni, vagy be tudja így fogadni, kellene neki egy szezon, meddig fogják akár csak ültetni Hurts mögött, mert én azt gondolom, hogy Hurts lehet egy jobb opció az első évben, sőt lehet, hogy akár, hát ja, az első évben mindenképpen, mint Willis, de hogy mennyire lesz neki gyors az NFL, és brutálisan gyors lesz, de ne temessük itt szerintem őt, egy nagyon izgalmas játékos, azt gondolom, hogy ebben a helyzetben, így, hogy ennyi pikje van az Eaglesnek, és nem kell feláldozni egyet se, hogy felcseréljen, Malik Willis egy jó választás, de mi lehet a Jetsnek a második, szintén top 10-es választásának az eredménye?
Így van, 1 per 10 jön ugye a Jets, ez az a pick, amit a Seahawks-tól kapnak vissza cserébe, és én itt George Karlaftis-t húztam a Purdue-ról, ő egy edge rusher. Őszinte leszek, hogyha a Jetsnek esélye lenne Thibodeau-ra, akkor az egy tökéletes fit lenne Robert Salahnek a rendszerébe, mert szerintem vele ez a vezetőedző csodákra lenne képes, és Karlaftis nincs akkora tehetség, mint Thibodeau, ugyanakkor egy nagyon tehetséges játékosnak tartom őt is, aki szintén hatalmas erővel bír, ugyanakkor idén ő is megmutatta, hogy nem kizárólag ebből dolgozik, és máshogy is meg tudja nyerni a párharcait. Szerintem sokat fejlődött ő is itt az elmúlt időszakban, és egy olyan játékosnak gondolom, aki szintén az első évétől kezdve stabil kezdő lesz.
Igen, kell a Jetsnek egy Karlaftis minőségi játékos, ugye vele nagyon nagyra van például a Pro Football Focus, főleg azért, mert borzasztóan jó pass rusher. Nem is biztos, hogy jól védekezik a futás ellen, de azt gondolom, hogy ez minket most jelenleg nem érdekel, és örülök, hogy kijavítottál, hogy ez a Jetsnek az a pikje, amit a Seahawks-tól kapott, mert az előző ugye az eredeti, tehát felcseréltem a felkonferálás során, de a lényeg az, hogy Karlaftist húzzák, aki tényleg olyan szintű lépést mutatott 2000, hát a 20-as évet ne vegyük szerintem alapul, de 2019-hez képest, ami, hát amit nem tudott még egy edge rusher, de talán vannak, de hogy így tényleg szignifikáns különbség fényév a 2019-es, meg a 2021-es kampánya. Én azt gondolom, hogy itt nem nagyon kell túl sokat gondolkodni. Ez a poszt az, amivel a Jets, hát nem tudom, 20 éve szenved, nem tudnak rendes játékosokat sem. Hát jó, Carlosont hozták, de hát megsérült, úgyhogy arra nem építhetnek, hogy fog visszajönni, mennyire lassan jön vissza, és akkor húznak egy nagyon dinamikus passzrasert, aki valószínűleg nem lesz kezdőjátékos minden downon az NFL-be 2022-ben, de a harmadik downokon borzasztóan veszélyes lesz.
Igen, és szerintem akkor ugorhatunk. Itt a Giantsnek jön a második pikje, ha jól tudom, egy 11-en.
Igen, és megint én kaptam a Giants-et, aminek annyira nem örültem, de fogtam és maradtam a Giants első pikjéhez mérten a bevett kis stratégiámhoz, hogy a legjobb játékos szeretném kiválasztani most ehhez a csapathoz, és hát én azt gondolom, hogy ha már legjobb játékos, akkor akár needre is jönni fog ez, és én azt gondolom, hogy így, nem beszéltünk erről, de szerintem ez a pick, ez neked nagyon fog tetszeni. És én nem mást húzom itt 1 per 11-re a Giantshez, ugye a Bears-nek a pikjét kapják meg még a Justin Fields trade miatt. Ez a húzás pedig Tyler Lindenbaum, a Iowa centere, aki hát a legjobb támadó falember, mondhatom akár, hanem Neil, vagy akár rakhatjuk.
Hát Neil, igen, Neil mellett.
Igen, tehát Neil mellett egyértelműen, de lehet kampányolni mindkettőjükért, hogy ki a jobb, de teljesen más a poszt, nem nagyon lehet összehasonlítani, viszont hát az elmúlt 3 évben én azt gondolom nem láthattunk ilyen stabil center játékot, mint amit bemutat, nem enged nyomást, Szeket nyilván engedett egyet idén, de hogy így nem nagyon enged nyomást, nagyon domináns a passzjátéknál, futásban is átlagon felüli, erős, fizikális, okos, és talán ez a legfontosabb, és nagyon-nagyon jól érti, tehát konkrétan ugye folyamatosan ő hívja a blokkolási sémát a falnak, ami egy centertől nem furcsa, de hogy ez nagyon jól működött az Iowa, most persze begyűjtöttek két vereséget, de az offense impotencia az nem Linderbaumnak a hibája.
Igen, amit nem tudom, hogy most itt nem emlékszem, hogy mondta, de hogy ugye mivel Iowa termék, ezért nagyon jó a technikája is, tehát hogy
ja, igen.
Nyilván azzal, hogy ért a játékot, azért lefetted valamennyire. Hát igen, a Giantsnél azért a támadó falat itt foltozgatni kell, és Linderbaum, ahogy azzal egyetértek, hogy Neil mellett talán a legjobb támadó, sőt, Neil mellett biztosan ugye a legjobb támadó falember, lehet mind a kettők mellett érveket hozni. Center poszton meg hát messze kimagaslik, nincsen, szerintem nincsen másik első kör közelébe várható tehetség, úgyhogy én egyet tudok érteni ezzel a húzással teljes mértékben.
Hát meg a kis kedvenced szerintem így szépen csöndben azért.
Na. Mondjuk azt, hogy azok közül a kedvencem, akik nem egy látványos poszton játszanak.
Igen.
Tehát a center poszt nem egy szexi.
Nem a legszexibb, igen.
Így van, de Linderbaum egy nagyon-nagyon jó játékos, és ezért lehet érte rajongani, amennyire egy centerért lehet rajongani.
Lehet, abszolút, de azt gondolom, hogy itt beszélgettünk már egy csapatról, aki lemaradt a top 4-es kiemelésről, és hát a Falcons elkezd nézegetni Ohio irányába, és nem akarom lelőni a picket, de szerintem az egyik, ha nem a legkedvencebb húzásod ez az első kör első felében.
Így van, 1/12 az Atlanta Falconszal, én Ahmad vagy Sauce Gardnert hoztam corner posztra a Cincinnati Bearcats-től. Hát ugye a Bearcats-ről itt beszéltünk, hogy mennyire jó csapat, annyira jó csapat védelemben, hogy a Georgia után nekik van a legjobb pontkülönbségük, egy olyan corner párosuk van, akik mindenkit leszednek konkrétan, a passzvédekezésük zseniális, és ennek a vezére Gardner, aki egy fizikális focit játszik, agresszív, de nem túl agresszív játékos, szerintem ahhoz képest, hogy egy kisebb egyetemről jön, jól érti, jól olvassa a játékokat, vannak kisebb finom hangolási hiányosságai, nyilván nem egy tökéletes prospekt, de szerintem az ő harcossága, akarni vágyása, és pont azért, mert egy kvázi kisebb suliból jön, akiket mindig lenéznek, és azok után, hogy még most is a Cincinnati nincs megbecsülve, ő egy olyan játékos, aki a végletekig küzdeni fog, és szerintem a Falconsban meg nem nagyon kell megindokolni, hogy a corner poszt az mennyire üres, még akkor is, hogyha most a fiatalok itt elkezdtek mutogatni azért életeket, ettől függetlenül Gardner szerintem egy kezdő posztra érkezne.
Igen, nem nagyon akarom túlragozni, nekem is az egyik kedvenc húzásom ez. Az egyetemi karrierje során nem engedett touchdown, szerintem az elég veszélyes, teljesen mindegy, hogy milyen, milyen konferenciában, milyen versengés ellen kell nekik futballozniuk. Ha nem engedsz TD-t több mint 1200 snap alatt, vagy bocsánat, 1600 snap alatt, akkor az valamire utal. És szerintem ezzel tökéletesen meg is fogtuk az ő játékát. Nagyon tehetséges, fizikális, és hát nem csak hogy fizikális, de nagyon jó felépítésű játékos. Imádom a játékát már évek óta, úgyhogy nagyon tetszik ez a választás, és rögtön ugrunk is a 1/13-ra, úgyhogy már csak 4 húzásunk van ebben az adásban. A Miami Dolphins fog másodjára húzni, és bocsánat, elsőre, mert húzott az ő pikkel az Eagles, de most végre ők jönnek az órán, és ők pedig a 49ers pikét kapják meg, itt ugye ez pedig a tavalyi drafton az a csomagnak az egyik eleme, amit elcserélt a 49ers, hogy föl tudjanak menni 1/3-ra, és a Falcons ezzel a, bocsánat, a Dolphins ezzel a pikkel kiválasztja Charles Cross-t, a Mississippi State-nek a tackle-jét, és egy olyan név talán, akit így be kell mutatni, azt gondolom, itt egy kicsit a nagy érdeműnek, de szépen lassan a Mississippi State-nek ő a baloldali tekőjeként egy olyan korrekt évet rakott össze, főleg, hát én azt gondolom, hogy talán futásban jobb, mint passban, de azért passban is elit számokat tud hozni, nem nagyon enged sietetés, nyomást, és egy nagyon fiatal, nagyon jó termetű, nagyon okos tekölt kapu meg az ő szemében, aki én azt gondolom, hogy a radarok alatt repül, de nagyon tehetséges játékos, jó a technikája, bár nagyon sokat kell még rajta azért így is fejleszteni, de Mississippi State-nek nincsen túl jó szezonja, nincsenek túl jó évei, és ő mégis egy ilyen hát csillag az éjszakában, hogyha a támadókat nézzük, és én azt gondolom, hogy bár nagy a szakadék itt a támadó falak között, és hát ő lesz a második tackle, akit kihúzunk, de lehet egy még akár úgy mondom, hogy a szezon után is lehet egy komolyabb, fölfelé ívelő bordon való repülése a játékosnak, mert hát szerintem még mindig alulértékelt játékos ő.
Abszolút egyetértek, szerintem az egyik legatletikusabb a posztján, ő egy igazi ékszer lehet itt a Dolphinsnak, akiknek hát azért sokat öltek itt a támadófalba az utóbbi időben, senki nem vált be, szerintem nem azt mondom, hogy Cross egy biztos pick, de hogy szerintem neki van egy stabilabb padlója, mint azoknál nagyobb, jobb, na, hogy mondjam, magasabb, vagy stabilabb a padlója, mint akiket a Dolphins az elmúlt időszakban választott, és nem lennék még azon sem meglepődve, hogyha még egy picit az 1-13-ból is felfele tudnak húzni itt a ranglétrán, vagy a mokokban, ő egy ilyen 10 és 15 közötti lehet a bordok nagy részén, vagy lesz majd a nagy részén, én azt tippelném. Igazából mindent elmondtál, amit én is gondoltam volna róla, és a Dolphinshoz meg nem látom nagyon a más posztok az indokoltságát jelenleg, mint a támadófal.
Jött egy elsőkörös pick Austin Jacksonnal 2020-ban, majd 21-ben egy másodikörös Eichenberggel, és hát azt gondolom, hogy elfér még ide a húzás a falba, és lehet majd úgy variálni a játékosokat. Most akár Jackson be lehet tolni guardba, de lehet az is, hogy átmozgatják balba jobb tekölbe, majd ezt nyilván a kis meddenezős fejünkkel elgondoljuk, hogy kinek hol lesz a posztja, de tehát van helye ebben a falban Charles Crossnak.
Ja. És akkor én jöttem az 1/14-jel, a Minnesota Vikings helyébe, és én Drake Jacksont húztam pass rusher posztra az USC-ről. Méghozzá azért, mert szerintem itt a Vikingsnak az edge szekciója nagyon kaotikus maradt az elmúlt időszakban. Nem tudom, hogy ki marad, ki lesz sérült, ki lesz egészséges a csapatnál, de Drake Jackson egy olyan játékos, aki egy komplett csomagot tud adni neked már szerintem az első naptól kezdve. Erős, ugyanakkor gyors játékos is, képes a gyorsaságát erővé alakítani, technikás, és egy vezér a fal szélén, a falban, akire lehet támaszkodni első naptól kezdve.
Igen, és azt talán még nagyon fontos kiemelni, hogy nagyon produktív, tehát nagyon jól tudja lezárni a pass rush szituációit, amellett, hogy én azt gondolom, hogy a futásra is jó hozzáadott értéke lehet a Vikingsnál. Igen, nagy kérdés, hogy a Vikingsnak a fala hogy fog kinézni 2022-ben, mert lehet, hogy merőben nem úgy, ahogy most, sőt, hát arra tennék nagyobb pénzt, de Drake Jackson már a szezon előtt is már nem volt túl erős ugye a 2020-as éve nagyjából egyik Pac-12 játékosnak sem, de azért ha csak a Pac-12-be gondolkodunk, akkor az első két játékos, aki eszünkbe jött, az Thibodeau és Jackson edge rusher pozícióban, és én azt gondolom, hogy ő is hát ha van erősség a klásznak, akkor az edge rushereknek a teteje, tehát hogy a krémje az azért nagyon-nagyon jó, és meghatározó, mi is már a 1-2-3 negyedik edge rushert húzzuk itt a top 14-en belül, ez önmagáért beszél.
El kell kapkodni, indokolt is szerintem.
Igen, indokolt, és el kell kapkodni, hogyha ilyen jók, és nem tudjuk, hogy mi van utána, nem tudjuk, hogy mit kapunk majd a második, harmadik körös passz siettetőktől. Jacksontól stabil teljesítményt és stabil produktivitást fogunk kapni már az első évben.
Így van, és ha már edge rusherek, akkor 1/15-ön a Chiefs jön.
Hát igen, Chiefsnek a védelmében vannak problémák, hogyha így nem akarunk túlzottan mélyre ásni és megfejteni az ő kis problémájukat 2021-ben, de a legindokoltabb választás itt megint csak a fal széle a védőfalban. Azt gondolom, hogy ez a Chris Jones projekt ez nem egy elvetemült dolog, nem egy rossz ötlet, de Chris Jonesnak nem természetes pozíciója a fal széle, már csak azért sem, hogyha legegyszerűbben gondolkodunk, hogy nem a legközelebb áll föl az irányítóhoz, tehát jóval több teret kell bejátszani, jóval több yardot kell megtenni az irányító X szélről, mint középen, ugye az egy rövidebb táv lenne, de szeretnénk egy játékost a szélre, aki, hát Frank Clark nem működik, Mike Dana nem váltja meg a világot, és akkor lehetne sorolgatni még itt a hogy mondjam, második, harmadik vonalas játékosokat, akik szintén nem tudnak fellépni ebben a rendszerben, és nem azt, hogy nem tudnak fellépni, nem tudnak nyomást generálni sehogy se a Chiefs játékosai, és erre lehet egy borzasztó jó megoldás Kingsley Enagbaré, aki a South Carolina-nak a szélső passietetője. Én nagyon szeretem őt, én nagyon kedvelem az ő játékát, és hát megint csak nagyon fontos kiemelni, hogy ő a passietetésben olyan mértékű adalék lehet ebben a csapadon, amit korábban hát nagyon-nagyon régen láthattak.
Igen, ugye most a trade deadline-nál Melvin Ingramet megszerezte a Chiefs, de hát ő abszolút nem hosszú távú megoldás, még az is lehet, hogy jövőre már nem lesz a csapatnál.
Pontosan egy éves szerződése volt a Steelersnél, amit ugye visz tovább majd a Chiefshez, de hát ez ideig óráig egy megoldás.
Igen, úgyhogy egyetértek ezzel a választással igazából. Enagbaré szerintem egy kicsit radarok alatt csúszó játékos, mivel South Carolina nem egy nagy egyetem, úgymond nincs Rivalda fényben. Nála is azt tudom picit elmondani, mint Sauce Gardnernél, hogy épp ezért talán nagyobb benne a küzdés és az akarat, meg a... Hát mindig nehéz megfogalmazni ilyenkor szerintem, hogy mert nem az agresszivitást akarod kiemelni, hanem azt a...
Ezt a motort, ezt a...
Azt, igen. Talán ez a motor a legjobb jó szó rá, hogy egy le nem álló gépezet, aki az utolsó, hát a sípszóig, vagy a play haláláig fog küzdeni neked.
Igen, és ha valami nincs meg a Steelersben, hát ott is azért nagyon ott van, de hogy a Chiefsben nincs meg, akkor ez pontosan ez a fajta mentalitás, hozzáállás, tehetség, atletizmus. Tényleg ő minden boxot kipipál, amit szeretnénk látni, és nem kapunk meg a Chiefsnél. Ő ezt ki tudja pipálni szerintem. Egy nagyon jó pick lehet nála, vagy náluk, és ezzel érünk el, ugye ezzel a pickkel. A legutolsóhoz, ami ugye a tied lesz, és a Patriots fog 1/16-ra jönni.
Így van, tehát 1/16-on a New England Patriots helyében én Drake Londont választom, szintén a USC-ről, ő egy elkapó. Méghozzá azért, mert szerintem ebből a csapatból egy olyan első számú VR kell, amire már régóta átsingóznak a csapatnak a fannyai. London pedig számomra, és itt majd vitatkozhatsz velem akár, de számomra egyértelműen ennek a klassznak az első számú elkapója. Nem olyan domináns, messze nem olyan domináns és jó, mint mondjuk Jamar Chase volt a tavalyi évből, de ettől függetlenül ő egy olyan játékos, aki hihetetlen jó contested catch-eknél, tehát védővel a nyakán leszed bármit, ugyanakkor nem csak azért kell ezt megtennie, mert hogy nem képes szeparálódni, hanem egyszerűen meg tudja ezeket a játékokat csinálni. Nem a legkifinomultabb route runner, nem is a legeslegyorsabb játékos, de ettől függetlenül egy olyan elkapó, akiben megvan minden részben, amire szüksége van egy irányítónak, hogyha egy harmadik downnál vagy az endzone-ban valahova akar nézni, akkor az London lesz, és ő le fogja szedni. Az egyetlen félelmem vele kapcsolatban, hogy pont most hétvégén sérült meg, és az egész szezon hátralévő részét ki fogja hagyni. Remélni tudom csak, hogy ez a sérülés nem olyan, amiből majd nem teljesen egészségesen tér haza, és az NFL-ben ott folytatja majd, ahol az idén abba hagyta.
Hát igen, kiemelted itt a végén a legrosszabbat. Tudnék veled vitatkozni, és majd fogok is talán később, nem ebben az adásban. Nekem nagyon-nagyon nagy kedvencem Drake London. Nekem egy ilyen igazi... Hát ugye mind a ketten oda voltunk ezért a 2019-es Trojansért, már nem biztos, hogy ezt ugyanúgy el tudjuk mondani két évvel később, de akkor ütött szemünkben mindkettőnknek szemet, hogy ez a fiatal freshman, nagyon atletikus fiú, ez mennyire tehetséges játékos. Hát ki kell emelni, hogy ő kosárlabdázott is középiskolában, és elég magas szinten, tehát őt el tudták volna úgy is képzelni a Trojansben, hogy ő nem veszi fel a válvédőt, hanem csak a kosárlabdapályán villogtatja meg a tudását, de nagy szerencsénkre ez nem így történt, és hát egy tehetséges futballista nőtt ki belőle. Nagyon komoly szezonja volt egészen a sérüléséig, és hát rekordokat döntögethetett volna, 8 meccsen szerzett több mint 1000 yardot, talán minden mérkőzésen volt TD-je, de ebben nem vagyok biztos, lehet, hogy csak 7. És itt ugye Matt Millernek a nevét szoktuk itt draftboardok, mock draftok során emlegetni, és ő hasonlította őt Mike Evanshoz, de nekem jobban tetszene egy Vincent Jackson, aki hát Tampába játszott Mike Evans-szel, és egy ilyen igazi torony a széleken, aki hát azért Jackson jobb útvonal futó volt már az elején is, mint mondjuk London, de ha akkor maradjunk Evans-nél, aki szintén ilyen kiforratlan, hihetetlen atletikus zseni volt már, amikor a Texas A&M-ről jött nagyon fiatalon, és lehet ő egy igazi első számú elkapója a Patriotsnak, amit hát mosszóta keresgetnek talán a szélen.
Abszolút. Igazából nem is tudok mit hozzáfűzni, várom majd a vitatkozást az elkapókkal kapcsolatban, de ezt, ahogy te is mondtad, szerintem egy másik adásba fogjuk megejteni, és várom a második részét is majd a moknak, ami szerintem holnap lesz majd hallható.
Így van, így is egy picivel túllőttük azt az adás időkeretet, amit akartunk, egy 10 perc, hogy egy 3-4 órában állapítottuk meg, de az elején annyira el tudtunk beszélgetni erről a college football playoffról, hogy egy picit így belenyúlt az adás menetünkbe. Én azt gondolom, hogy akkor ennyi volt itt a 2022-es második mock draftunknak az első fele. Jövünk a második résszel holnap, és ugye itt pedig egy pici ajánlóként már is beindítjuk a Denver Broncos-zal az adást, és hát nem Patrik, hanem én fogok húzni nekik, úgyhogy nagyon kíváncsi várom azt, hogy mi lesz már az elején a reakciód erre a pikre. Ugye ezt se beszéltünk meg, mint hogy nagyjából semmit nem beszéltünk meg a húzások során, csak kiválogattuk a játékosokat, úgyhogy ezzel fogunk jönni holnap, tehát az 1/17-tel indítunk, és egészen megyünk a Cardinalsig a pikkek során, felváltva ugyanúgy, ahogy most, és akkor várunk titeket vissza a fülhallgatók mögé, elé a fejetekkel, a fejetekre a fülhallgatót, mert hát én azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas kis második adás fog jönni. Ennyi volt mára. Köszönöm szépen, Patrik, hogy időt szakítottál erre, illetve időt szakítottál a mock draftra, meg rám, ez se egy utolsó szempont, úgyhogy találkozunk holnap. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.